Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És akkor nézzük ezt a digitális szolgáltatások adózását. Kerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van itt velünk. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok!
Szia, jó reggelt!
Megnézni itt a digitális adózás szempontjából.
Igen, az Egyesült Államok, így van.
Abszolút. Na most én négy lépésbe gondoltam ezt megtenni, tehát hogy először beszéljünk egy picit az amerikai gazdaságról, aztán az amerikai adórendszerről, aztán az ott lévő digitális adókról, és hát értem, mi jön ki ebből az egészből. Na most az USA-ról tudjuk, hogy a világ legnagyobb gazdasága abszolút értékben, tehát nominális GDP-ben, csak hogy úgy lássuk, az 22,7 ezer milliárd USD az USA teljesítménye, és Kína csak 16,4, és az EU mint harmadik, bár nem így szereplünk, ország statisztikában 15,2. Ha ország szinten nézzük, akkor a harmadik helyen Japán áll 5,3-mal, tehát az tulajdonképpen negyede az amerikai gazdaságnak, és Németország a negyedik pedig 4,3-mal. Hát így látjuk, hogy 4,3 a 15,2-höz milyen erős Németország gazdasága az EU-n belül. Tehát a világ első számú gazdaságáról beszélünk, ami azért is érdekes, mert egyébként ők halmozzák fel a legnagyobb költségvetési hiányt is, ami most jelenleg 3000 milliárd, tehát a GDP 13,4%-áig engedték föl a költségvetési hiányt. Tehát amiről most mi beszélni fogunk, az ugye adó, amivel ezt a költségvetési hiányt enyhíteni lehet. Na most az USA adórendszere sok minden, csak nem egyszerű. Tehát háromszintű adórendszere van. Van a federal,
szövetségi
szint, a state, az állami és a lokál. Na most ez ebből egy hihetetlen kombináció létre. Ami állami adó, azok a társasági adó, és valójában a személyi jövedelem adó, illetve a különböző vámok. Na most ezek a választási kampánynak egyébként a fő témái, és itt 21% a társasági adó, amit a Biden adminisztráció 28-ra szeretne föltolni, illetve egy minimum társasági adót szeretne elindítani, ezt még így a afgán kivonulás után még nem tudták megtenni, de szó van róla, hogy ez jönni fog. A személyi jövedelemadó az 37% jelen pillanatban, és 39,6-ra akarják fölteni. Tehát eleve látszik azt, hogy a Biden-féle adóadminisztráció az egy erősebb tehervállás lesz. Leginkább a magas jövedelmek irányában, de mert a középső, tehát a tömegek felé a személyjövedelemadóban egyfajta csökkentést szeretne. Most ez az állami, ez a szövetségi szint. Az állami szinten van az áfájuk, vagy ez a szélszexük, tehát az állami szintű, nekik nincsen federális, tehát szövetségi szintű áfájuk. Tehát ez egy nagy különbség például az EU és az USA között. Gyakorlatilag ennek a szöveg állami szinten 12% a felső mértéke, de ez államonként változhat. És vannak helyi jövedelemadók, amik 32 államban vannak egyébként az 51-ből, 10% van, 10-nél még vannak, de ott egy kulcsos, és 9-nél egyáltalán nincsen. Tehát itt is elég nagy a különbség, és aztán vannak a helyi adók, amik általában már inkább ilyen marginálisabb adók, de most így felsorolással nem készültem, de ilyen tipikusan például egy ingatlan adó. Most azt kell látni, hogy így az USA körülbelül, ha adójogi térképét nézzük, körülbelül 13 ezer eltérő adójogi területre bontható. Tehát azért ez egy, nem akarom az adótanácsadói szakmának a rangját emelni, de azért ezt látni kell, hogy ezen eligazodni. Tehát egyáltalán nem könnyű, és egyáltalán nem mindegy, hogy ki, hol, mit akar csinálni ebben az országban, mert egészen eltérőek lehetnek az adójogi következmények. Azt azért látni kell, hogy az USA-nak egyébként a textúr GDP-je, tehát a GDP arányos adóterhelése az alacsony, tehát 24,5%, miközben az OECD átlag az gyakorlatban 33,8. Tehát maga az USA annak ére, hogy egy elég jelentős költségvetési hiányt halmoz fel, nagyon alacsony adóbevételeket realizál legalábbis. Na most körülbelül innen indul el a probléma. Ezen belül egyébként a digitális adózás az nem megkülönböztetett témakör még annyira, ami egyébként kicsit meglepő, de majd mindjárt látjuk, hogy hány iránya van ennek. Ennek egyébként két fő iránya van, tehát egyrészt adóztatni lehet azokat a szolgáltatókat, illetve azoknak a szolgáltatóknak a jövedelmét, akik digitális szolgáltatók, illetve magát lehet a digitális szolgáltatást adóztatni, amit csinálnak. Na most az első, amikor a szolgáltatót adóztatom, az lenne a jövedelemadó ága, tehát erről fogunk majd beszélni, ez egy elég globális téma most, és itt az USA próbál visszahozni adóalapokat, míg magát a digitális szolgáltatásokat egyébként ebbe a GST-be, a Sales Tax modellben, ők nagyjából adóztatják is. Tehát, de itt is baromi eltérések vannak, mert nekik 30 állam nevesíti csak a Sales Tax-et a digitális szolgáltatásokra, és nem egységes a rendszerük. Tehát gyakorlatilag ezek államok között is baromi eltérő lehet. Tehát maga az, hogy mi a digitális szolgáltatás fogalma, az ebben az 51 államban még nem egységes. Erre van most egy kezdeményezésük, amit egységesíteni szeretnének. Tehát az látszik, hogy a Sales Tax oldalról a digitális szolgáltatásokat meg akarják valahogy adóztatni, de erre egy egységes platformot kéne kialakítaniuk, ezen dolgoznak, de ez valójában a fogyasztót fogja terhelni, és áfa jellegű adó lesz. És helyi nagyjából állami szintű lesz. A másik rész a magának, a szolgáltatóknak az adózása, na az már egy globális téma, és ott egy nagyon komoly küzdelem van több irányból is, és ez az az OECD BEPS elképzelés.
Igen, amiről sokat beszéltünk már, hogy megpróbálja összhangba hozni ezt az egészet, mert nagyon, nagyon, nagyon komoly visszaélésekre ad lehetőséget.
Hát igen, tulajdonképpen ugye sokat, de nem eleget, mert valójában ez egy olyan folyamat, ami sok mindent meg fog változtatni, vagy változtat, de szerintem még mindig messze van attól a céltól, ahogy ezt a szolgáltatást adóztatni kellene. Tehát ugye arról van szó, hogy az OECD próbálja ezt a fajta, mivel ez egy globális tevékenység ma már a digitális szolgáltatás, azért az OECD kapta ezt a feladatot, hogy dolgozza ki, és ki is dolgozta ezt a fajta adóelkerülést megelőző javaslatot, nyilván az USA jóváhagyásával, aminek két pillére van. Egyrészt egyfajta, az egyes pillér az, hogy kinek és milyen mértékben van joga adóztatni digitális szolgáltatásból szerezhető jövedelmet. Ez az egyes pillér, tehát ami egy ilyen allokációs szabály, tehát hogy hol van ilyen, és hát itt gyakorlatilag ez nagyjából úgy kidolgozás, de ez meg is van az OECD javaslat, illetve van a második, hogy mennyi legyen a minimum adó ezen. És ez nem csak a digitálisokra van, hanem az OECD-nek ez egy általános problémája, hogy, és eljön be a 15%, amit néztünk már magyar oldalról, néztünk sok oldalról, ennek is van egy minimális, tehát ennek is van egy értékhatára, és így tovább. De azt lehet látni az USA oldaláról, hogy a szélszegben erőlködnek, itt nagyon úgy néz ki, hogy nem nagyon tudnak mit csinálni, ezt próbálnak, mert nekik már az is győzelem lenne, tehát ők, ha már a 100 legnagyobb társaságot haza tudnák vinni adózni. Tehát ez a 15%-os adó, ez nekik nagyon kedvező lenne, ez meg tudna történni, és ezt a Biden adminisztráció is nagyon erősen támogatja, illetve erősíti, hogy ez történjen meg. Itt ők ezt kiterjesztenék belül gyakorlatilag minden 20 milliárd dollár fölötti cégcsoportra, hogy ott egyfajta adózás történjen, de ezt nagyon nehéz még megítelni, és hogy megy is, ez nem csak a digitálisra vonatkozik. Tehát azt látni kell, hogy a BEPS-nek a céltáblájában a digitális szolgáltatók vannak, de az nem csak a digitális szolgáltatókra vonatkozik. Tehát nagyjából úgy néz ki, hogyha így kívülről nézzük ezt a képet, akkor nincsen olyan tehát a hazájában a digitális szolgáltatóknak nincsen olyan adójogi kezdeményezés, ami egyébként őket megkülönböztetve adóztatná más iparágaktól. És ezt azért tartom fontosnak, mert a mai adózásban például a kőolajtermékek, illetve az olajiparnak az adózás az egy teljesen külön téma. Tehát ott a jövedéki adókkal ezzel lehet kezelve. És én azt gondolom, hogy ugyanakkor a forradalom, mint ami forradalom volt az autózás, vagy a kőolajtermékek megjelenése, ugyanekkor a digitális ipar. De itt nagyon úgy néz ki, hogy a digitális ipart általános eszközökkel akarják lekezelni, ami lehet, csak nagyon fáradtságos lesz, de lehet, hogy ez a jó út. Tehát nekem valahogy egy ilyen hiányérzetem van ennek kapcsán, hogy még mindig ugyanúgy kezelik a digitális iparágat az Egyesült Államokban is, mint mondjuk egy gyógyszeripar. Uh-huh. Ez egy nagyon ellentmondásos dolog, de azt látni kell, hogy az USA adórendszere maximum federális szinten tud ebben valamit lépni, mert egyébként ezt a 13 ezer különböző adóterületnek az összehangolása már önmagában egy óriási feladat lenne. És hát ugye azt gondolják ebből, hogy ezek a javaslatok átmennének, és ez a 15%-os adó szépen bejönne, és tényleg elkezdenek adózni a cégek, akkor gyakorlatilag ez egy közel 100 milliárdos adóbevétel lenne, ami nyilván még csak pár százalék, ez 3 százaléka lenne az ő költségvetési hiányuknak, de mégiscsak egy pozitív előlépés lenne. Szóval itt tartunk az USA digitális adózásában. Én egyébként azt gondolom, hogy ez európai picivel előrébb van, csak itt megy a küzdelem, mert ugye Franciaországról beszéltünk, hogy bevezettek, meg Ausztria is bevezetett egy ilyen kvázi forgalomarányos digitális szolgáltatókra kivethető adót. Ezt persze az USA vitatja, és ez ellen küzd is, mert úgy érzi, hogy a saját adóalapját veszi ki, tehát itt azért elég erős érdekellentétek vannak, de egy biztos, hogy olyan speciális szabályozás ezekre a cégekre nem nagyon van. És az azért meglepő, mert egyébként őnáluk van ezeknek a cégeknek a 90%-a.
Hát ez igen.
Tehát a jövőkép az az, hogy olyan sok minden még az OECD-n kívül nem várható. Engem ez azért úgy kicsit meglepett.
Na pont ezt akartam mondani, hogy igen, hogy az OECD az egyetlen, aki ebben valamiféle, a többiek még szerintem gondolkodnak azon, hogy is lesz ez jó nekünk, mert ugye mindenki...
Igen, hát az OECD erős, az OECD egyébként, tehát, tehát az OECD nem törvényhozó testület, tehát az OECD egy szakmai fórum, ugye néztük a történetét, tehát...
De erős ajánlásokkal.
Így van, és az USA nagyon mögötte van. Csak nagyon meglepő, hogy az USA ezzel az alacsony tech to GDP arányjal gyakorlatilag most úgy néz ki, hogy ők adóbehajtási intézkedéseket hoznak. Tehát nem strukturális és nem igazi adóreformokat, hanem ők egyszerűen behajtási hatékonyságot akarnak javítani, és szépen bontogatják azokat a modelleket, amiben egyébként igazuk is van, amikkel például az írek, mikor beszéltünk ugye a Hollandiáról, akkor a holland szendvics és így van. Tehát ezeket ők szépen próbálják likvidálni, abban a reményben, hogy ezek a cégek majd adózni fognak. Hogy aztán ez például mit fog jelenteni a tőkepiacoknak, hogyha belépnek ezekbe a evitekbe ezek az adószintek, hogy az hogy fog a piacokon megjelni, nem tudom, de egy biztos, hogy az amerikai állam is szeretné ezt a fair share-t megkapni ebből a forgalomból, aminek úgy nem látjuk egyébként azt a nagyon kreatív módját. Tehát engem az lepett meg, hogy ennek a technológiának az őshazájában igazából nincsen még olyan általános gondolkodás, ami ezeket a cégeket egy picit külön kezelni, és hát az OECD az erre jó lesz. Az OECD az abban fog segíteni, hogy az USA visszakapjon valamit, amiről ő azt gondolja, hogy az övé, és ebben szerintem egyébként igazuk van. És azokat a helyeket fogja eliminálni, amelyek eddig, mint például az írek, vagy próbálja őket eliminálni, mert azért ők se elveszett fiúk, tehát ők is meg fogják találni ennek azt a fajta módját, hogy legalább megint egy pár évig, 5-10-20 évig valahogy ennek a központjai tudjanak maradni. De összességében a digitális iparágra külön adórendszer az ős hazájukban még nem is készül, ahogy látom.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük. Köszi. Az összefoglalót, érdekes beszélgetés volt. Jó munkát, további szép napot!
Köszi nektek is!
Szia!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, a digitális szolgáltatások adózásáról, illetve hát a tervekről az Egyesült Államokra vonatkozóan beszélgettünk vele, és majd ezt a témát, az Egyesült Államokat folytatjuk Feledi Botond külpolitikai szakértővel adóvilág rovatunkban. Most egy gyors megemlékezés, ami tematikájában is megy ehhez az egészhez. 1943-ban született Roger Waters, brit rockzenész, a Pink Floyd együttes alapító tagja.
Folytatódik az adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Itt van velünk a vonalban dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Az Egyesült Államokba kalandoztunk azon apropóból, hogy Zolival a digitális szolgáltatások adóztatását nézzük meg. Több helyen is, ugye ez egy OECD által erőltetett téma, de hát ugye rengeteg minden geopolitikai feszültség is, Brexit helyzet is kapcsolódik hozzá, meg amit akarsz, Európai Unió, Nagy-Britannia között, és a többi, de az Egyesült Államoknál
maradva...
Hát
az amerikai-kínai kőkerháború technológiai cégeken lecsap. Patva.
Meg aztán ott van ugye azok a cégek, mint amilyenek az Amazon vagy a Facebook, akik egyszer csak így kinőttek, és már állam az államban működnek, ugye rengeteg véleményt tudnak formálni, rengeteg GDP-t tudnak termelni, és még akár saját pénzt is létrehozni, amitől hát ugye azért feláll a szőr az amerikai jegybankárok hátán.
Igen, érdekes a felsorolásotok, főleg ez az államban jelző. Ezt azt hiszem egyre több helyen halljuk ezzel a úgynevezett GAFA 4-essel szemben, vagy általában ugye a világ top 10 cégéből, ha jól emlékszem, legutóbb akkor 7 volt az IT területről származó. Tehát ha így veszük, akkor bizony nagyon látványos ez az emelkedés, és ez szerintem egy nagyon sok mintázatból lehet olvasni, de most a mi szempontunkból talán az a mintázat érdekes, ami egy hát talán évezred óta is mondhatjuk, hogy váltakozik, hol a politika, hol a gazdaság primátusa az, ami érződik a közéletben. Nekem az egyik munkahipotézisem az, hogy 2008 óta egyre inkább a politika kezdi élvezni és visszavenni a primátusát, és valahol ez ennek a egész IT digitalizáció állami irányításának, befolyásolhatásának egy nagyon jó indikátora. Uh-huh. Tehát ami itt történik, az tulajdonképp az, hogy hát nagyon távoli a példa, de gondolkoztam, hogy milyen példát hozzak, de azt hiszem, hogy kellene provokatív és látványos is egyben, hát meg a hallgatók eldöntik, egy picit hasonlít a gyarmatosításhoz. Tehát a kiberteret létrehoztuk, és ezt valamilyen módon szabályokkal el kell látni, itt egészen más érdekei vannak, voltak a nagy gyarmatosítóknak, mint a második hullámosoknak, vagy mint azoknak, akik ebből kimaradtak. És egy picit erről szól, hogy van egy kibertér, amiben nyilván a két megadigitális hatalomnak, az USA-nak és a Kínának más érdekei lennének, még az adóztatás szempontjából is, hiszen a saját óriás cégeiket külföldön védeni akarják, mint mondjuk nekünk, második futóknak, akik rendelkezünk digitális képességekkel Európában, az Európai Unióban, de szeretnénk lehúzni a nagy amerikai cégeket és kint tartani az egyéb versenytársakat, és hát aztán vannak még a többiek, akik megpróbálnak beszállni ebbe a ligába. Tehát itt az állami érdek nagyon-nagyon-nagyon elszeparálódik, és hát a világhatalmi küzdelemtől nem teljesen független, hogy ki mennyire akarja a szárnyát meglátni a saját kis csirkeolában nevelgetett digitális pipiknek. Fú, ez most azt hiszem elég kétszoros lett, de talán...
Igen, nem. Jó lett.
Abszolút.
Jó lett, igen. Itt kérdés az, hogy ki a tyúkanyó ebből a szempontból. De nagyon úgy tűnik, hogy egyelőre az Egyesült Államok, de azért Kína is azért ott van, az új kakas a szemétdombon.
Abszolút, igen, és pont ezért, tehát hogy az USA-nak ebben teljesen mások lesznek az érdekei, és amire talán veletek is már kiukadtunk párszor, és az amerikai magatartásban, politikai magatartásban nem egy ismeretlen döntés, hogy más lesz otthon, mint külföldön a hozzáállás. Tehát lehet, hogy amit Zoli is mondott, hogy most vagy hazaviszik ezeket a cégeket, lesz amnestia, vagy más módon be lehet csábítani, akkor lesz politikai kapcsolat is hozzájuk, valamennyi adót beszednek az USA-ban tőlük, de cserébe viszont a külföldi dolgaikat segítik. De hát erről szól azért az amerikai gazdaság történet egy nem kicsi és elhanyagolható része, hogy akár a légi ipartól nagyon sok minden másig végül az államok hogyan segítik a legnagyobb bajnokaikat a külföldi harmadik országbeli versenyeken. Úgyhogy hát ebben Kína miatt sem lehet csak úgy össze-vissza lépni, hiszen azért valahol megvannak bírósági jogszolgáltatási szakaszok, és nagyon-nagyon érdekesek azok a küzdelmek, amikor amerikai bírók a kínai jogszolgáltatás, igazságszolgáltatás függetlenségéről beszélnek. Tehát itt szabadalmi perekben már óriási cikkeket lehet találni amerikai újságokban, amik arról szólnak, hogy hát most akkor érdemes egy európai, amerikai vagy tajvani amerikai jogvitában meg tudni elmenni egy másik országban, ne adj Isten Kína irányába. Tehát nagyon izgalmasan alakul az, hogy ezt az egész digitális infrastruktúrát körbevező állami szolgáltatási szektor hogyan próbálja a geopolitikai érdekeket érvényesíteni. És hát nyilván ebben nem mindig csak ezek érvényesülnek, tehát ebben kőkemény ipari lobby van, ugye ez az egyik rész, tehát nyilván akik ekkora cash tartalékokon ülnek, azok nem spórolnak azzal, hogy megpróbálják a kongresszus befolyásolni, és higgyük el, hogy az a néhány nagyon látványos kongresszus meghallgatás, amikor azt gondoljuk, hogy na most meggrillezték keményen Mark Zuckerberget, akkor azért nem reszketnék a Facebook.
Tehát, aha, igen, nem grilleződött annyira érdekes módon, de nyugodtan ült, és válaszolt mindenre, de úgy nem éreztem, hogy olyan nagyon nyökögne.
És minden ilyen kis meghallgatás után fél évvel valami kis lapos riportocskát kisajtol magából a Facebook, ugye most is ez történik a politikai hirdetések kapcsán, de azért véletlen az adatnál is még mindig nem hozzáférhető, csak amit ők kiadnak. Tehát, hogy itt azért meg Hollandia kapcsán beszéltünk veletek mindenképpen a keleti társaságról, tehát hogy ez egy klasszikus mintázata az állam gazdaság, állam egyház küzdelmének, tehát az állam és nem egyház és nem szuverén szereplő küzdelmének. Nagyon messziről nézve a mindenki, aki az állami hatalomból élni akart, és csordítani akarja, az ezzel küzd, és középkorban az egyház, időben a terroristák, most nem megint a nagyvállalatok. Tehát, hogy ebben a politikának az eszköztára adott, hogy felülkerekedjen, az a kérdés, hogy azok a politikusok, akik ilyen döntéseket hozhatnak, hogy mondjuk azoknak a rövid távú ösztönzése az most kiáltal is hogyan alakul.
Hát, érdekes.
Tehát, a választóknak tudnak inkább felelősséget tartozni, mert mondjuk az USA-ban kénytelenek találkozni, ugye a konstituencivel és lemenni a kerületekbe két hetente, vagy pedig ugye látunk más típusú politikai rendszereket. Úgyhogy egy hihetetlen izgalmas világtörténelmi pillanat, mert mind a kettő irányba is elmehetünk. Tehát itt az USA az, ahol még ez a mozgástér, vagy szóval ez a csata ki tud bontakozni. Arról most nem fogunk tudni beszélni, de érdemes lenne majd, hogy Kínában az elmúlt 2-3 hónapban vajon az IT-szektor megregulázása az milyen okok miatt történt, és történik továbbra is. Tehát Xi és a párt az keményen oda csapott. Tehát ez egy hihetetlen izgalmas történet.
Hát ők alapvetően mindenre ráteszik a kezüket, ugye legutóbb a online játéknak a mennyiségét szabályozták fiatalok körében.
Hát online játék mennyiség, de adatvédelmi büntetésekben rekordmennyiségű büntetés szabtak ki a kínai óriásokra, ugye az amerikai tőzsdére való bevonulását megakadályozták több cégnek, plusz emellett még további nagyon komoly tartalmi szabályozókat építettek be, és versenypolitikai, kvázi versenypolitikai döntéseket hoztak, tehát nagyon keményen meg lett fogva az IT-szektor. És hát ez egy klasszikus hatalom politikai játék néhány szereplő között, most az egész szuverén színpadon. Tehát le lehet ezt vetíteni arra, hogy van egy szuverén hatalom, és ő próbálja ezt a hatalmát megtartani, és néha a hatalmának a megtartásához az kellett, hogy egy internetet elengedjen a 60-as, 70-es években a DARPANET-tel, és aztán ez hogyan nő a fejére. Tehát a jezsuitákat is valamiért betiltották, ugye a 18. század végén, és ott a latin-amerikai kolonizációnak volt az egyik fejtörése, hogy vajon az egyházi birtokok azok miért ennyire önállóak. Tehát hihetetlen izgalmas, nem kevés történelmi minta van, és azt hiszem a legbiztosabb jóslat az, hogy az állam az fog erősödni, és aztán újra oszcillálódik ez a gazdaság felé. Tehát, hogy ennek van egy ilyen ciklikussága.
Jó, oké, Botond, nagyon jó gondolatébresztő volt, amit mondtál. Köszönjük szépen az információkat. Jó munkát.
Na, hát elnézést itt a címkés hasonlatért.
Nagyon jó volt.
Nem, az kiváló volt.
Nagyon jó volt. És az is kérdés, hogy hány tojást tartasz egy kosárban?
Abszolút.
Ugye? Tehát ebből a kiindulva egy órán keresztül tudnánk beszélgetni.
Igen, igen, igen.
De majd a gazda.
De a gazda ezt már tovább pattintjuk a Mihálovicsnak. Igen. Köszi, szép napot.
Köszönöm, sziasztok.
Szia. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel folytattuk az USA béli kalandozásunkat és a digitális szolgáltatások, illetve a tech cégek terén néztünk körül.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.